Kulturális percek.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kocsonyán Zoltán. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. A Magyar Nemzeti Levéltárba kerül néhai Horthy Miklós kormányzó és családjának hagyatéka, amelyet Horthy István Sheriff, a hagyaték adományozója, a kormányzó unokája, és Horthy Stuart Miklós, hagyaték adományozója, a kormányzó dédunokája adtak át jelképesen. Az irathagyaték gondozója szerint a dokumentumok felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselnek, és a következő legalább másfél évtized meghatározó politika-történeti forráscsoportját jelentik a történész szakma számára. Rozgonyi Ádám kérdezte Bern Andreát.
Ez édesszem Gyula Ilona Horthy Istvánnénak a hagyatéka. 2013-ban halt meg Dél-Angliában. Ezek azok az iratok, amiket ő élete folyamán megőrzött, illetve amit a családtagjaitól, az apusától, anyósától, illetve saját szüleitől örökölt. Ez azt jelenti, hogy ennek a hagyatéknak a legkorábbi irata 1863-ba keletkezett, a legutolsó, a legkésőbbi, az pedig 2013-ba. Ezeknek az iratoknak a többsége rengetegszer és több országon átköltözött. Azt hiszem, egyszer összeszámoltam, mindegy 18-szor és 4 országon átköltözött, mielőtt Magyarországra érkezett volna, illetve jelen pillanatban is úton van még az Egyesült Királyság felől Budapest felé, és valamikor a december folyamán fog megérkezni.
Eszmei értéke?
Eszmei értéke, én a történész szakma oldaláról tudok nyilatkozni, hiszen magam is az vagyok. Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban majdnem, hogy felbecsülhetetlen, hogy mit fog adni a magyar történelem, modern magyar történetkutatás számára mindez a kiadott kötet, ami most megjelenik, és az annak alapjául szolgáló forrásbázis. Én azt hiszem, hogy ez egy meghatározó politika-történeti forráscsoport és kötet lesz az elkövetkező legalább másfél évtizedben.
Szubjektív források, ugye, elsősorban, tehát szubjektív jellege van, ugye magániratokról van szó, de abból lehet ugye következtetni visszamenőlegesen, hozzáadni egy-egy megtörtént történelmi eseményhez, hogy más fénytörésbe helyezi.
Alapvetően minden forrás szubjektív, mert ugye minden forrás emberi elme terméke, még a leghivatalosabbak is, de igen, ezek többségében magánjellegű iratok, és kisebb részt hivatalos iratok. De magánjellegű iratok között is találhatunk olyanokat ebben a hagyatékban, ami egészen unikális és nagy jelentőségű. Például a volt kormányzónak és az utolsó német megszállás előtti miniszterelnöknek, Kálai Miklósnak az emigrációs levelezése ezek közé tartozik, illetve a hagyaték utolsó tulajdonosának, édesszem Gyula Ilonának két második világháború alatt íródott naplója is a hagyaték része. Ezeket publikáljuk is most, tehát ez a kiadott kötetnek is a dokumentum csoportjai közé tartozik. Természetesen ezek magánjellegűek, viszont pont azért, mert magánjellegűek, olyan információkat is tartalmaznak, amiket hivatalos források nem.
Horthy Miklós megítélésén változtathat ez az iratanyag?
Én azt hiszem, hogy a politika történeti megítélésén nem, az emberi megítélésén talán valamiképpen árnyal, valamiképpen egy olyan emberi arcát is mutatják meg itt dokumentumcsoportok, amit eddig nem ismertünk. Ezek közé tartozik például az első világháborús levelezése a feleségével. Ugye akkor ő fiatal tengerésztiszt volt, a felesége otthon volt 3 gyerekkel Bécsben, Kenderesen, illetve Badenben, és ők minden nap leveleztek egymással. Ezek annyira kedves és személyes hangú magánlevelek, de pillantást engednek egy olyan arcába Horthynak, ami egészen meglepő még azok számára is, akik évek, évtizedek óta kutatják az ő politika-történeti tevékenységét, illetve személyiségét.
Bern Andrea történészt, Horthy Miklós és családja hagyatékának gondozóját hallották. Már a jövő év elejétől kutatható, mindenki számára hozzáférhető lesz a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülő Horthy hagyaték, mondta az Inforádiónak az intézmény főigazgatója. Szabó Csabával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Például éppen most a kollégén felhívták a figyelmet rá, hogy egy korábban itt a levéltárban lettétként kezelt iratanyagot a lettétbe adó ezelőtt egy 15 éve körülbelül visszakért a levéltártól, ezt megtehet, hiszen ő a tulajdonos. És ez most a letétnek egy darabja megjelent az egyik antikváriumban, árulják 300 000 forintért, ez egy erdélyi oklevél egyébként. Tehát mindennek van ára, de az a jó, hogyha ezért a nemzetnek nem kell fizetnie. és én ennek az egész hagyatéknek az eszmei értékét tartom rendkívül fontosnak, azt, hogy a Horthy családról a tudásunk, Horthy Miklós kormányzó személyéről az információink azért nem voltak teljesek. Csak egy példát mondok, ugye a rendszerváltás környékén jelent meg a Horthynak az emlékirata, és ezt már akkor az emlékirat szerkesztői megírták, hogy nem teljes a szöveg, részben kihagytak a szövegből, tehát az eredeti emlékiratból, amit a kormányzó megírt, az csonkítva lett. Most, hogy ez milyen szándékkal, hogy ez a kormányzó szándéka volt ez a csonkítás, vagy a szerkesztőknek a szándéka volt, azt nem lehet tudni. Ennek a hagyatéknak most része a teljes kézirat is, meg lehet azt nézni, majd a történészek biztos megnézik, hogy miért maradt ki a részlet a nyomtatásból, és ki lehet azt akár egészíteni is. De nagyon sok dokumentum van például arról az időszakról, amiről Horthy kapcsán a legkevesebbet tudunk, tehát amikor az első világháború végén megindul az Adriai tengertől vissza Magyarország felé, és Siófok, Siófoktól Szegedre, aztán Szegedről föl a Gellért szállóba Budapestre. És ebből az időszakból is a feleségehez nagyon gyakran rogatott leveleket tett volt, úgyhogy naponta több levelet is írt a feleségének akkor még tengerésztiszt, magasrangú tengerésztiszt, és hát ezek olyanok, amik tulajdonképpen fehér voltak, nem ismertük eddig őket, az ő gondolkozás módjáról, az ő véleményéről sokat elárulhatnak. 3 köbméternyi iratanyagról van szó, én is csak a jegyzéket láttam még eddig, rendkívül sok érdekesség lesz, úgy gondolom, a hagyatékban. És ez olyan, hogy többen megkérdezték ezt már tőlem, hogy itt a Horthy, mert a Horthy ugye a megítélése az azért nem teljesen pozitív. Van, aki nagyon magas helyzi az ő szemét és az ő korszakát, az ő nevével jegyezett korszakot. A magyar történelemben is vannak olyan történészek, ezek mind történészek akár, vagy politikusok is, akik pedig becsmérően beszélnek róla, illetve tulajdonképpen a Horthy korszakot egy diktatúrának, vagy fasiszta diktatúrának minősítik. Én nem ítélkezek semmiképpen, az én feladatom a megőrzés, és pont ez a lényeg az egésznek, hogy a levétel, én azért örülök nagyon, hogy ez a hagyaték hazatért, mert mi megőrizzük Kádár János iratait, megőrizzük Rákosi Mátyás iratait is, és megőrzünk mindent, ami a magyar történelemnek a nagy-nagy kirakójába beilleszthető. Tehát amitől pontosabb lesz a történészetnek a képe, az ítélete, az értékítélete, és jobb könyveket tudnak írni, ez jobban be tud múlni a magyar történelemnek a kánonjába tulajdonképpen, amiből történelemkönyvek keletkeznek a gyerekeknek a iskolatanításába, és akár ki tudják egészíteni. Ez a levéltár feladata, hogy a nemzet története szempontjából releváns és fontos dokumentumokat megőrizze.
Hát ez kutatható, látogatható hagyaték lesz?
Abszolút, tehát ez a Horthy István Sarliknak a hagyaték átadójának ez felvált szándéka volt, és azt mondta, hogy az édesanyjának is, tehát Horthy Miklós a kormányzónak a mennyiek is, ez volt a szándéka, hogy amint lehet, ez majd azért legyen hozzáférhető ez az iratanyag. És hát ez valahol most útban van Anglia és Magyarország között, ez a 3 köbméternyi iratanyag. Ez valamikor december első hetében megérkezik Budapestre a Horthy István Sarlifnak a itteni lakásába. Ott egy rövid átválogatás, mert ez most köbméteres pakolásban van, tehát szét lesz pakolva az iratanyag megfelelő dobozokba és az irat jegyzéknek megfelelő dobozokba, és utána kapjuk meg a levéltárba. És szerintem akár már mondhatom azt, hogy az év első negyedétől, következő év első negyedétől, januártól akár kutatható mindenki számára hozzáférhető nyílt iratok lesznek.
Szabó Csabát, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját hallották. Már látható a mozikban a Semmelweis című film. A 19. századi orvos Semmelweis Ignác az anyák megmentője történetét feldolgozó Koltai Lajos rendezésében készült alkotás főszerepeit Vecsei H. Miklós és Nagy Katica játsza. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az 1847-ben játszódó film megidézi a 19. századi Bécs hangulatát, egy korabeli kórház életét, valamint az osztrák és magyar orvosok közötti ellentéteket is. Lajos Tamás producer a film hétfői budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2 évvel ezelőtt egy barátja, Vida József vetette fel az ötletet, hogy készítsenek filmet Semmelweis életéről. Személyes szál is fűzte a történethez, mert nagyapja orvos volt, a Pécsi Szülészeti Klinikán, ahol gyermekként sok időt töltött. Hozzátette, hogy a forgatókönyvírás és a forgatás során is szakértők kísérték figyelemmel a munkát, hogy minden hiteles legyen szakmailag. A forgatás tavaly nyáron indult, 55 napig tartott és hosszú utómunka követte. Kál Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke, az alkotás New York-i bemutatója után azt mondta az Inforádiónak, hogy a film kiváló lehetőség arra, hogy világszerte bemutasson egy magyar tehetséget, elmesélje a történetét.
Egyetemeken tanulnak róla, jó pár szobra van a világban. Jelenleg fut például Londonban egy nagyon sikeres musical az életéről, tehát, hogy ahogy szoktuk mondani, ha beleszippantunk a levegőbe, akkor ez a téma ott van. Ami még plusz nagyon érdekes aktualitást ad ennek a filmbemutatónak, az pedig a két Nobel-díjunk, ami fölhívja a figyelmet a magyar tudósok zsenialitására, és tulajdonképpen ebbe a ívbe, amit a magyar Nobel-díjas tudósok kirajzolnak. Valahol ott van előzményként már szemmel vesz alakja, és akkor még nem volt Nobel-díj, tehát ő nem tudta ezt megkapni, de mégis összecseng az ő élete, az ő küzdelme, és az, hogy gyakorlatilag az anyák megmentőjeként hívják manapság szerte a világban.
Koltai Lajos a film rendezője szerint a filmnek erős vizuális üzeneteket kell közvetítenie.
Bizonyosan nagyon erősen kell fogalmazni. Ez megtörtént a Szabóval is, aki nagyon erősen, erős vizuálisan is minden filmünkön látni, nagyon megtervezetten gondoltuk végig, hogy hogy nézzen ki valami. Milyen színe legyen, milyen formája, és honnan legyen fényképező, mert ez a legnagyobb döntés, hogy honnan látjuk a világot. Ez az egyéniség döntés. A szemüveg is rettenetesen erős vizuálisan. Nagy András nagy munkát végzett az operatőrön, de hát ott volt, együtt voltunk, és ő tudja, hogy én nagyon tisztel is engem, mert már régen nem azért, mert együtt dolgoztunk, hanem réges-régen, mint operatőr, de most nagyon jól tudtunk így beszélni.
A Semmelweis a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Supermodern filmstúdió gyártásában készült.
Pénteken mutatták be a Thália téli kertben Joe Orton Szajré című fekete komédiáját Szervét Tibor rendezésében. A színdarab szereplői Szabó Győző, Gubás Gabi, Hevesi László, Jaskó Bálint és Zajzon Zsolt. Rozgonyi Ádám a rendezővel, Szervét Tiborral beszélgetett az előadásról.
Nem gondolkoztam még azon, hogy mi is a fekete komédia definíciója. Talán olyasmi, hogy amitől egyébként félnénk, amitől egyébként eltartanánk magunkat, vagy amit eltartanánk magunktól, azt úgy közelíti meg a szerző, és úgy közelíti meg az adott film, vagy színházi előadás, hogy azon mégiscsak tudunk nevetni. Itt történetesen ugye az egyik nagy szereplője a mi történetünknek, ez egy halott, egy holttest. És ami holttesttel kapcsolódik, az általában ijesztő, borzongató, távol tartandó a hétköznapi életünktől, de itt pedig a nevetés egyik forrása.
A holttesthez azért nagyon sok tabu kapcsolódik, nem? Itt a magyar kultúrában is, most már.
Igen, valószínűleg régebben is. Tehát a holttest az mindig valami nagy átjárás, egy másik olyan dimenzió, ahogy Shakespeare mondja, nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó. És azt mindannyian tisztelbe tartjuk, pláne, hogyha a közeli hozzátartozóról van szó. De mondom, itt úgy beszélnek róla, és úgy bánnak vele, és olyan problémák forrása szegényke, ami mégiscsak mulatságtárgyává teszi az ügyet.
Egy darabban vannak tolvajok, ők akarnak ugye nyerészkedni. Nyilván van nyomozási szál is ebben, de mi adja a komikumát mindennek?
Egyrészt az, hogy ezek a motivumok, ezek parodisztikusak. Tehát a nálunk megjelenő felügyelő, az egy kicsit, mint a Clouseau felügyelő, vagy olyan, mint a Mr. Bean. Nem abban az értelemben, hogy csupa balszerencsés dolog történik vele, hanem van benne bizonyos ügyefogyottság. A főszereplőnkben, a másik főszereplőnkben is van. De minden esetre a mi törekvésünk az volt, hogy ezeket a csibészeket, akik tényleg rablók, gyilkosok, mindenfene, ezeket mégis bizonyos megértéssel tudjuk kezelni, és sőt, szeretettel tudjuk viszonyulni hozzájuk, hiszen bármilyen fura, ennek a kevert műfajnak, ami a brit humor, az abszurd humor, a szélsőségesség, a paródia, ennek mégiscsak valahol az a célja, hogy a saját magunkban rejlő titkos gonosztevőket, aki mindannyiunkban ott van, mindannyiunkban van rabló, gazember, gyilkos, áruló, csaló, stb. De a civilizáció szerencsére ezeket megfékezi. Ugyanakkor annyi létjogosultságunk hadd legyen már a bennünk rejlő csibészeknek, stb., hogy amikor meglátjuk őket, akkor felszabadultan részben kicsit rájuk ismerünk, vagy magunkra részben tudunk rajtuk és velük nevetni.
Szervé Tibor színművészt, rendezőt hallották. Az Avantgárd filmrendező és festőművész Kovásznai György halálának 40. évfordulója alkalmából a Metu művészeti galériájában egy kiállítás nyílik. A kurátor Iványi Bitter Brigitta, a művész életéről szóló könyv írója kiemelte, az ingyenes kiállítás mindenki számára betekintést ad Kovásznai György életművébe. Szabó Gergő interjúja.
A Metu Galéria legújabb kiállítása Kovásznai György avantgárd animációs filmrendező és festőművész életművét mutatja be. Ez egy különleges válogatás az 1960-as évektől az 1980-as évek elejéig terjedő időszakban készültek a művek. Kovásznai György a 20. századi magyar művészet kiemelkedő alkotója, aki 1983-ban halt meg igen fiatalon, és halálának 40. évfordulójára emlékezünk ezen a kiállításon.
Azok a képek és filmek, amelyeket a tárlaton lehet látni, mit mutatnak be, és hogyha néhány kedvencét ki tudná emelni, akkor melyek lennének ezek?
A legelső film, amit kiemelnék, az 1965-ben készült a Fény öröme című animációs rövidfilm, amely a bányászok életét örökíti meg, és a film különlegessége, hogy Kovásznai 1955-ben még főiskolai hallgatóként ment el a bányába dolgozni, hogy jobban megértse, mit is jelent a proletariátus kifejezés. Majd, amikor elkészítette ezt a sorozatát, akkor rövid úton eltávolították a képzőművészeti főiskoláról, mert nem felelt meg az ábrázolási követelményeknek. De 10 évvel később, amikor a Pannonia filmstúdióban lehetőséget kapott arról, hogy a bányászokról filmet csináljon, akkor ezt az 1950-es évekbeli rajzsorozatot használta fel filmkészítésre, átfestette, átdolgozta, újabb verziókat készített belőle, amelyből egy rövid film lett, és egy fantasztikus dokumentumértékű anyag, amely bemutatja, hogy az 50-es, 60-as években Komlón hogyan dolgoztak a bányászok. Egy másik filmje, ami egész más technológiával készült, mint a Fény öröme, az 1973-as Saïre, a francia forradalom dala című festményfilmje, amelyből itt 20 olajfestményt mutatunk be. Ennek a festményfilmnek a különlegessége, hogy a francia forradalom történetét egy előre elkészített olajfestménysorozat különleges operatőri feldolgozásával állították össze a francia forradalom fő alakjainak felidézésével. Két másik filmhez kapcsolódó munkája pedig a Rügyfakadás című film, amely szintén egy dokumentumfilm 60-as évek budapesti belvárosi életéről, illetve a Habfürdő című egészestés filmből is mutatunk olajfestményeket. Ez a film pedig 1980-ban került bemutatásra, és ez a mozifilm hosszúságú mű a budapesti hangulatnak, budapesti életérzésnek állít emléket, és aki megnézi, az nagyon gyorsan bevonódik ebbe a korhangulatba, ami egyébként Másik János zenéjével készült, és ez a 70-es évekbeli diszkó és avantgárd zenei munka, azt hiszem, hogy mindenki számára vidám és egyben hihetetlenül izgalmas.
Meddig is pontosan hol lehet látni ezt a kiállítást?
A kiállítást 2024. február 28-ig lehet megtekinteni a Metu Galériában. Budapesti Infoparkban van, az Infopark sétány egy szám alatt, hétköznap nyitva van minden nap este 8-ig, illetve szombaton este 6-ig lehet megtekinteni, és a kiállítás látogatása ingyenes.
Iványi Bitter Brigitta kurátort hallották. Magyarországi műtárgy aukció még soha egy alkotásnak nem volt olyan magas kikiáltásjára, mint a Kalitkás nő első változatának. Ripple Rónai József festménye szombattól látható Budapesten, kikiáltásjára pedig 180 millió forintról indul december 17-én a Kízelbak Galéria téli aukcióján. A galéria alapítója szerint a művész szerelmét ábrázoló kép igazi nemzeti ikon, a magyar modern képzőművészet kulcsműve. Tatár Tíme a Kízelbak Tamás művészettörténészt és műgyűjtőt, a Kízelbak Galéria és aukciósház tulajdonosát kérdezte.
Ez a kép Liprunai Kalitkás nőjének az első változata, aminek a másodpéldánya a Nemzeti Galéria állandó kiállításában évtizedek óta szereplő kép, képviselte ezt az országot, híressé tette a magyar festészetet. A két képnek a témája megegyezik. Ez a nő alak vált az ikonjává a magyar modern festészetnek, vált tulajdonképpen magyar Mona Lisává. Ezzel a képpel, ez az ábrázolással indul a magyar modern festészet Párizsban 1892-ben. Előtte Liprunai már ott élt, korábban Munkácsinak a műtermében dolgozott, segített neki, kez alá dolgozott, aztán önállósított és megcsinálta azt a festői világot, ami teljesen megegyezésben volt az akkori leghaladóbb törekvésekkel, és ez az első példány, ez az intimebb, személyesebb, gyönyörűen festett felületű kép az, amivel érdemes elkezdeni elmesélni a modern magyar festészetet. Ezzel a képpel, ezzel az ábrázolással vált először európai rangúvá a magyar festészet.
Arról egyébként tudni valamit, hogy miért akar megválni tőle a jelenlegi tulajdonosa?
Körülbelül lehet tudni, mondanám így, hogy képek őrzésének, képek gyűjtésének van egy ilyen periódusa, 7 év ebben is, vagy annak a duplája, vagy a 20 év, általában eddig maradnak a kezekben a képek. Van a gyűjtésnek, a gyarapodásnak, a megszerzésnek egy korszaka, és van a elengedésnek, és ez egy normális körforgás. Most is szerintem arról van szó, hogy valószínűleg, hogy az értékrendek, vagy a döntések, azok ártértékelésre kerültek, és így döntött, hogy most a magyar műtárpiacon ezt megméreteti.
A kép kikiáltási ára az 180 millió forintról indul. Mennyire lehet arra számítani, hogy Magyarországon marad ez a műalkotás?
Számítok rá, illetve reménykedem benne. Ez a kép utoljára közel 2 évtizede volt egy amerikai aukciós háznál műtárpiacon. Akkor hozzánk fordultak, a galériánkhoz fordultak a kép eredetiségének megállapítására. Kézbe vehettem, megnéztem és biztosítottam a kinti akkori aukciós házat, hogy ez fontos és eredeti kép, olyan, ami eltűnt a magyar művészettörténetből. 2 évtizednek kellett eltelnie, míg újra ez műtárgypiacra kerül, a közönség pedig most láthatja és csodálhatja meg ezt a fontos képet, amit Liprunai a szerelméről festett Franciaországban, abban az időszakban, amikor európai rangú, világszínvonalú művészetet hozott létre, amit számon tartanak, amit gyűjtenek a kinti múzeumok is, gyűjtők is, és ami méltó arra, hogy a magyar gyűjtők figyelmét is fölkeltse. Ilyen ikont, ilyen nemzeti kincset, ezt nagyon ritkán lehet megvásárolni, amikor a kép szépsége, művészettörténeti fontossága egybeesik. Ez van ennél a képnél. Remélem, hogy most már van olyan erős az ország, hogy ezt a képet itthon tudja tartani, mert annak idején bár részt vett benne sok magyar gyűjtő, mégis még úgy alakult, hogy a nyugat-európai magángyűjteménybe került. Hogy ki lesz végül, az december 17-én fog eldőlni az aukciónkon.
Kizából Tamás művészettörténészt, műgyűjtőt, a Kizába Galéria és Aukciós Ház tulajdonosát hallották. Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelő szerkesztő Illisz László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra.
A kulturális perceket hallották.